Köszöntök mindenkit szeretettel. Kedves hallgatók, ez a téma, ami ma felszínre kerül, mindannyiunkat érint, hiszen olyan világban élünk, ahol stressz vesz bennünket körül, feszítő körülmények, mindannyian szeretnénk megerősíteni az idegrendszerünket és legyőzni a stresszt. Nem könnyű. Mindannyian küzdünk ezzel, és keressük a módját, hogy mi módon lehetséges ez. A bevezető pár gondolatban a stressznek az alapvető információit jelzem, nem megyek bele, hiszen ezeket általában mindannyian ismerjük, mert evidenciák ezek, csak azért mielőtt a megoldásra térnék rá, előtte azért nem baj, hogyha úgy ismétlésszerűen belegondolunk, ezek közismert dolgok, hogy mennyi minden vesz bennünket körül, és mennyi minden stresszel bennünket az életben. Feszültségek, időhiány, munka, gyerek, család, pénz, mind-mind nyomásként nehezedik ránk. A stressz tulajdonképpen nem más, mint nyomás, feszültség. Ami hat ránk, ami áthatja a lényünket, és sokszor úgy érezzük, hogy agyon nyom, és szeretnénk ebből menekülni. Egy józan emberi gondolkodás, menekülés. Ugye a stressznek a megoldása is egyik az, hogy menekülj vagy harcolj. Rengeteg minden kiválthatja a stresszt, látjuk itt az ábrán a levegőszennyeződéstől kezdve a zajig, a tévéhíradó meghallgatásától kezdve a családi kapcsolatokig, stb. De belülről is támadhatnak a nyomások, félelem, szorongás, aggodalom, bűntudat. Az egyik legbetegítőbb tényező az önvád, a bűntudat, amikor az ember terheli a lelkiismeret. Ezért az egyik legfontosabb dolog, hogy megszabaduljunk a rossz lelkiismerettől. Hogy megszabaduljunk attól a nagy nyomástól, ami az egész lényünket áthatja, hogy önmagunkat vádoljuk. Úgy érezzük, hogy alkalmatlanok vagyunk, hogy hibázunk, és nem tudjuk jóvá tenni, és csak kudarc az életünk. Ezek óriási felszültséget okoznak belülről. Kívülről, belülről, mint egy harapófogóban élünk sokszor, úgy érezzük, amikor összecsapnak fejünk fölött a hullámok, és vajon milyen választ adunk ilyenkor. Engedünk ezeknek a hullámoknak. Ugye kétféle stressz van, az építő és a romboló stressz. Minden, ami negatív jellemvonásból, önzésből fakad, az rombol. Mindaz viszont, ami felemelő, üdítő és mások javára, vagy önmagunk javára van testileg, lelkileg, az építő, pozitív hatású. Három fázisa van a stressznek. A vészreakció, amikor megjelenik. Az ellenállás fázisa, amikor megpróbáljuk leküzdeni, legyőzni, és ha nem sikerül, akkor jön a kimerülés. Akkor hosszan elnyúlik, ez a legrosszabb. Amikor a stressz nem tudjuk megoldani, ugye az állatoknál ez úgy működik, érdekes, hogy ugyanaz a rendszer működik az állatoknál, mint az embernél is, a stressznél, hogy jön a stressz, és a szervezetük egyféleképpen reagál, mint mi is, csak ők elfutnak, harcolnak, üvöltenek, kiáltanak, menekülnek, fára másznak, stb. De hát nekünk ez nem megy, ugye? Hát nem tudunk fára mászni, meg üvöltözni, meg. Hát illetve nem ez a megoldás. Képzeljük el, mi lenne. Üvöltöznénk, egymáshoz tányérokat csapkodnánk, egymást megrudosnánk, hát hova vezetne ez? Nem ez a megoldás, hát esetesi. Humoros lenne, meg tragikus, ugye? Mindannyian tudjuk, hogy a stressz hogy hat a szervezetünkre. Röviden és velősen, ha azt mondom, a szimpatikus idegrendszeri hatás lép életbe, ami azt jelenti, hogy a szervezet összes erőit mozgósítja. Az adrenalin bekapcsolódik, adrenalin termel a szervezetünk, és a szervezetnek az összes erőit mozgósítsa, hogy küzdjünk, hogy tudjunk küzdeni vagy menekülni. Az emésztés gyengül, mert nincs szükség most az emésztésre, amikor hirtelen jön a stressz. A vér kimegy az emésztőszervekből javarészt, az izmokba megy, pupillák kitágulnak, a szív erőteljesebb, mert megnövekszik a vérnyomás, stb. Az egész szervezetre hat. Nagyon fontos lenne ismernünk azt, hogy kinek hol a határ. Ugyanis kétféle energiaforrásunk van Seje János szerint, amikor megírta a stresszről a híres könyveit, akkor ő azt mondta, hogy kétféle forrásból meríthetünk energiát, és minden embernek kellene tudni, hogy neki hol a határ. és azt mondta, hogy a Teremtő mindannyiunk testébe beleoltott egy jelzőrendszer. Nem tudom, gondolkodtunk ezen. Egy olyan jelzőrendszert, hogy valakinek elkezd fájni mondjuk a lába, valakinek az ujja, valakinek a veséje, valaki elkezd náthás lenni, ugye? Valakinek kijön allergiás reakció, és sorolhatnám tovább. Magyarul, kinek mi a gyenge pontja? Ismerjük ezt? Érzékeljük? Amikor már úgy érezzük, hogy nem bírjuk tovább, és vagy hirtelen valami jelzés, és ez akkor szokott következni, amikor meg kéne állnom. Hát ezt ismerjük fel. Ez a határpont. Itt még visszatérhetünk, és még jó megoldások irányába mozdulhatunk el. Azt mondja Selye János, hogy a felszíni alkalmazkodási energiakészletünkkel, vagy bankunkkal, energiabankunkkal élhetünk. Ez egy olyan energiabank, amiben van betét és van kivét. Ha ebből merítünk, akkor jó helyzetben vagyunk, mert ez olyan, hogy tölthető. A napfény, a levegő, a víz, a mozgás, a pihenés, a helyes táplálkozás, a lelki nyugalom, az öröm, a nevetés, mosoly, ezek töltik ezt a felszíni energiakészletet. Ellenben van egy mélyebb raktár, egy olyan bank, amiben nincs betét, csak kivét van. Ez érinti a mély energiakészleteinket. Például a kávé, hogyha fáradtak vagyunk, és úgy érezzük, hogy nem bírjuk tovább, és iszunk egy kávét, vagy egy Red Bullt, vagy mit mondjak, ugye? Ilyenkor valóban bele tud nyúlni a szervezetbe, a mélyebb régióba, kiveszi az energiát, de betét nincs. És ez hosszú távon a szervezet kimerülését szolgálja. Hát ezt kell elkerülni. A bölcs ember ezt elkerüli. A bölcs ember a felszíni energiakészlettel él. Hasonló ez különben a táplálkozásnál is, hogyha mi sok nyers ételt eszünk, majd a következő előadásnál meghallgathatják, akkor az enzim bankunkat nem terheljük állandóan, amit a máj termel, a több ezer enzim. Mert az élő étellel bevisszük az enzimeket. És annak a tápláléknak a megemésztéséhez szükséges enzimrendszer már rendelkezésünkre áll. Így van ez a lelki dolgokkal is. És ezt megfigyelték a genetikusok, hogy a kromoszómáink végén van egy ilyen telomer, ami összefügg az energiakészletünkkel, és az egyszer csak, amikor használjuk el ezeket a mély banki készleteinket, kezdenek rojtozódni, kezdenek fogyni, csökkenni, és az életerőnk és az életünk. Az élet hossza ebből függhet. Tanulság, a felszíni stresszkészletekkel gazdálkodjunk, figyeljük meg, hogy hol a határ, akkor próbáljunk visszalépni. Például, amikor érezzük, hogy kezdünk kimerülni, kezdünk egy kicsit pihenni. Sokszor pár perc is elég. Lecsendesedni, visszavonulni. 5 perc, 10 perc a feszültségben. Uralni az érzéseinket, szembeszállni velünk, fohászkodni. Ha valaki hívő. Akkor forduljon a Teremtőhöz, hogy szabadítsa meg ettől a feszültségtől, és ad erőt. Megfigyelték, hogy a stresszel kapcsolatos betegségek már az ókorban nyilvánvalók voltak. Megfigyelték, hogy ugyanaz Galénosz görög orvos észrevette, hogy ugyanaz az eset, amikor például valakinek egy hozzátartozója meghal, és hogyha le tudja győzni a stresszt, ezt a feszültséget, akkor tovább él, mondhatnám, mintha mi se történt volna. Természetesen a mély lelki fájdalmat azért megérinti és feldolgozza, de aki nem tudja feldolgozni és hagyja, hogy ez a önmarcangoló, önvád, vagy a másik hiájába való beleélés állandó tudatosítása, akkor egy év múlva körülbelül utána kíséri a másikat. Majd mondok erre egy példát, hogy hogyan lehetne ezen segíteni. Egy hatalmas tapasztalatot éltem át és láttam, és szeretném ezt majd önökkel megosztani. A test és a lélek között nagyon szoros kapcsolat van, írja Ellen Goodwight a Nagy Orvos Lábnyomán című könyvében. Ezt a könyvet meg is mutatom, ajánlom kedves figyelmükbe. A stressz legyőzésére ennél jobb könyvet én nem olvastam, ahol a test és a lélek összhatásáról lelki, fizikai összefüggéseiről rendkívül értékesen ír, a nagy orvos lábnyomán. És van benne egy fejezet, az a címe, hogy a test és a lélek kölcsönhatása. Ezt különösen ajánlom kedves figyelmükbe, lehetséges, hogy itt lent a könyvespultunknál kapható is. És ebben azt írja, hogy a test és a lélek között nagyon szoros kapcsolat van, és ha az egyik beteg megbetegíti a másikat, és számos betegség, depresszió következménye, bánat, aggódás, elégedetlenség, bűntudat, stb. Képzelődéseinkkel sokszor még súlyosbítjuk a betegséget. Várjuk a rosszat, be is következik. Legyen neked a te hited szerint, ugye? Mondta valaki 2000 évvel ezelőtt. Ha valaki várja a rosszat, be is következik. Mert mindig arra készül, nem várjuk a rosszat, a jót várjuk, és akkor az is bekövetkezik. Bátorság, remény, hit, rokonszem, szeretet előmozdítja az egészséget, meghosszabbítja az életet. Az elégedettség és vidámság gyógyír a testnek, erő a léleknek. Nagyon érdekes, Salamon 3000 évvel ezelőtt, ugye bölcsember volt, azt mondta, hogy a vidám elme jó orvosságul szolgál, és a szomorú lélek megszárasztja a csontokat. Ott van ott az utolsó alsó feketével kiemelt rész. 3000 évvel ezelőtt ismerték azt, hogy a vidám elme az gyógyszer. Tehát keresnünk kell ennek a szokát. Nem sorolom fel, röviden és velősen annyit mondanék erről a képről, a stressz, a hosszan elnyúló stressz az egész szervezet bármely részét megbetegítheti. Bármely részét. Kinek hol a gyenge pontja? Tudnilik, az immunrendszert érinti. Majd mindjárt mutatok egy ábrát, ami azt mutatja, hogy két rendszer működik a szervezetünkben, és mi döntjük el, ha hiszük, ha nem, a gondolkodásunkkal, az akaratunkkal, a választásunkkal, a képzeletünkkel, az érzelmeinkkel, a szavainkkal és a tetteinkkel, mi döntjük el, hogy melyik rendszert kapcsoljuk be. Abszolút szabad választásunk van. A nyugodt ember vére 8-12 perc alatt alszik meg. Az ideges hajlamú ember 4-8 perc. A nagyfogú idegesség pillanatában 2-4 perc. Mi ennek a következménye? Tanulsága? A trombus képződés. Ha valaki rosszul táplálkozik, nem iszik elég vizet, nem pihenni ki magát, este jól teleszi magát zsíros étellel, jó ideges lesz, nem figyel az életmódjára, mi történhet hajnalban? Összecsapzódhatnak a vörös vértestek, a véralvadási képessége a szervezetnek rosszabb, hogyha lerakódik egy kis plak valahol, és az összecsapzódott vörös vértestek trombus képződést idézhetnek elő. Ma Magyarország több mint fele így hal meg. Szív- és érrendszeri betegségben. Összefügg a stresszel. Hát szeretnénk, hogy ne így haljunk meg, nem? Ez azért nem akármilyen tény. 52%-a az embereknek. Röviden és velősen a depresszió és minden lelki betegség is visszavezethető a stresszre. A feledékenység, hirtelen harag, megrögzött evési kényszer, türelmetlenség, alacsony önértékelés, egyéni képességek túlbecsülése, függőségek kialakulása, minden összefügghet a stresszel. Nem is ezzel szeretnék foglalkozni. Egyszer voltunk egy szanatóriumban, egy rendkívül bölcs idős orvostól tanultunk sokat, és ő azt mondta, hogy két embertípus van. Az egyik embertípus mindig ezt mondja, így örököltem, ha egy probléma előáll, és nem tud vele mit kezdeni. Nem tudok más tenni. A szüleim így neveltek, ilyen a környezetem. Emögött pedig egy gondolat húzódik meg, hogy mindig más a felelős, és nem én a problémámért, a nehézségemért. Mindig áthárítjuk. Ha több pénzem lenne, ha szebb otthonom lenne, ha egészségesebb lennék, ha jobb környezetem lenne, ha nem ide születtem volna. Amikor mind az van, nem én vagyok a felelős. Más a felelős. Más a felelős, nem én. Ezzel ellentétben ezek nem igaz dolgok. Igenis tudunk gondolkodni, képesek vagyunk a képzeletünket használni, új megoldásokat kitalálni, kiértékelni a helyzetünket, ok-okozati összefüggéseket felállítani, hogy miért kerültünk ilyen helyzetbe, miért ilyen a lelki állapotom. Igenis, az emberi méltóság és az emberi létnek velejárója, hogy tudunk értékelni, analizálni és szintetizálni. És ami a legfontosabb, hogy dönthetek az akaratommal, hogy melyik utat és felfogásmódot választom. A viszár emberek, ugye ezt használta Romániában volt, és hát nem tudtuk jobban lefordítani, de jó ez a kifejezés, még ha szokatlan is magyar nyelven, hogy az árba bedobnak egy folyóba ugye valamit, egy fadarabot, és viszi az ár. Ha megy a tömeggondolkodás, ő is abba az irányba megy. Ha jönnek az érzelmek, hát az érzelmeit követi, stb. Stb. Nem száll szembe, nem szembe fordul valamivel. Egyszer valaki azt mondta, hogy a keskeny út, amiről Jézus Krisztus beszélt, a keskeny út az nem valahol nyugodt lapályos úton vezet, hanem a széles út közepén, szembe. Ez kicsit másképp néz ki, ne? A széles út közepén, szembe, a tömeggel szembe, a forgalommal szembe megy a keskeny út. Ezeket az embereket a probléma uralja, mindig ezt mondják. Ilyen vagyok, nem tehetek más. Na és mi lesz vajon? Bárcsak az lenne. De minden mögött az van, hogy ő sodródik. Ellenben a problémát uraló emberek azt mondják, hogy megpróbálhatnék valami más megoldást. Bemutathatnék valami újat. Nézzük meg, mit lehetne tenni. Választok egy más megoldást. Akarom, hogy másképp legyen. Emlékszem, egy ilyen embert ismertem, aki egy vállalkozó volt, építkező, mindenféle építkezésekkel foglalkozott, rendbetételekkel és egyebekkel, és akkor egyszer elmesélt, de hát figyeltem hosszú éveken keresztül az életét, ez csak egy eset, amit elmondok, de őnek ilyen volt a magatartása, hogy egyszer elmondta, hogy egy illetőnek csinált egy házat, javított ezt, azt, amazt, és készítette elő a lakhatóságra, és aztán felhívta az illető, és durva kemény hangon elkezdte őt szídni, a legállapotottabb kifejezésekkel illette, és elmondta, hogy ez se jó, és csak szitta. Miközben ezt mondta, elkezdtem gondolkodni. Mert számomra egy ilyen helyzet mindig egy nagy kihívás. Hogyan tudnám ezt jól megoldani? Hogyan lehet ebből győzelmesen kijönni? Végighallgattam, és azt mondtam neki, Uram, mindent megbeszélünk, és ön meg lesz elégedve. Beszéljük meg a dolgokat nyugodtan. Menjünk el a lakásra, beszéljük végig az eseteket, mi az oka annak, hogy így alakult, amiben hibáztunk, mindent kijavítunk, mert akkor önnek igaza van, de át kell ezt gondolnunk nyugodtan. Ő nem vette fel ezt a stílust, elmentek, végigbeszélték, már ettől lecsillapodott az illető, ugye? Beteljesíti Salamonnak a mondását, hogy a szelíd felelet elfordítja a harag felgerjedését, a megbántó beszéd pedig támaszt haragot, és akkor elmentek, végigbeszélgették, a végén odáig jutott a dolog, hogy az illető bocsánatot kér tőle. És a megoldásban megegyeztek. És azt mondta, én soha nem engedem, hogy egy ilyen helyzet kibillentsen az egyensúlyomból, hanem a jó megoldást keresem, és amikor ez történt, azt mondtam, ez győzelem. Nem őt győzte le a stressz, hanem ő győzte le. És látják, mitől függött? Ő a problémát uralta. A problémán lehet rágódni. A problémák helyett, amit csak 10%-ot töltsön el a gondolatainkban, a megoldással foglalkozzunk. Legyen 90%. Egy családban is, ha este összeülünk, és van egy probléma, ne színezzük, ragozzuk, írjuk körbe 50-szer ugyanazt a problémát, hanem valaki legyen már olyan okos és értelmes, hogy azt mondja, jó, értjük a problémát, mi most már csak megoldási javaslatot mondjatok. Hát íme, stressz, megoldás. És amikor ilyen helyzetbe kerülünk, és a megoldás rajzolódik ki, akkor ez a győzelem. A stressz fel van oldva, az értelemmel. Mivel foglalkozzunk? Nagyon nagy kérdés. Azt mondta ez az orvos, nagyon tiszteltem őt, több éven keresztül visszajártunk hozzá, sokat tanultunk, és azt mondta, hogy egy dolgot jegyezzünk meg, csak olyan dologgal foglalkozzunk, amin tudunk változtatni. Amin nem tudunk változtatni, azzal ne foglalkozzunk, ne szálljunk rá időt. Nézzük meg a tévéhíradót. Nem javaslom, csak mondom, hát mint tekintsünk példaként. Öröm, hála, virágok nyílnak a mezőn, egy szép naplemente volt a városban, láttuk, egy családban békés este volt, együtt volt a család szeretetben, énekeltek, gondolkodtak. Ilyen hírt hallunk a tévéhíradóban? Valakit is érdekel ez? Ölés, gyilkolás, perverzitás, erőszak, katasztrófa, éhínség, háború, gyilkolás. A csoda megjelent, íme a kisvidra születését jelezte a tévéhíradó. Ez már nagy dolog, igen. Mostanában előfordul. Jó. Tehát akkor a tévéhíradó 90%-ával nem érdemes foglalkozni. Bocsánat. Miért? Mert nem tudunk rajta változtatni. Tehát olyan dolgokba időt fecsérelni, amiben nem tudunk változtatni. A saját gondolkodásomon, az életmódomon, a családom helyzetén, a béke, hogy otthon mi lesz otthon, vagy békétlenség, azon tudok változtatni. Tehát olyan dolgokra irányítjuk a figyelmünket, amelyek a hatalmunkban állnak. Fogadjuk el azt, amit nem tudunk megváltoztatni, és változtassuk meg azt, amit meg tudunk változtatni. Ez egy alapmagatartás. Most épp egy débő táborból jöttem, Vajdaságban 10 napig leveket ittunk, és bélvese májtisztítást végeztünk, és hát sajnos nagyon borús időnk volt. És hát az egyik kedves vezetőnk azt mondta, hogy nem baj, itt bent süssön a nap. Itt bent süssön a nap. Hát és akkor hirtelen belegondoltuk, igen, ne engedjük meg, hogy a külső időjárás a lelki világunkra hasonlít. És az ember akkor elkezdett gondolni, igen, figyelek rá, hogy bent süssön a nap. Gondolatcsere. Hát elérkeztünk ahhoz a ponthoz, ami számomra az egyik legnagyobb tapasztalat, de szerintem minden ember a józan eszénél fogva, különösen az asszonyok, a hölgyek, az édesanyák értik ezt. Emlékszem rá, amikor kicsi gyermek voltam, mindig azt mondtam esténként az anyukának, anyu, félek a farkastól. Tehát 7 éves lehettem, vagy 6, nem is tudom. Nem is láttam még farkast az életemben, de hát valami mesében olvastam, biztos a piroska és a farkas, és hát félek a farkastól. Ne félj, kisfiam, de anyu, én félek a farkastól. Akkor egy anyuka mit csinál ilyenkor? Tessék? Ölébe veszi, megsimogatja, igen. De a gondolataival mit kezd? Ezzel az érzéssel, ezzel a képpel? Mit mond neki?
Hogy ne félj.
Hogy ne félj? De én félek. Kevés.
Megnyugtatják. Farkasok.
De vannak farkasok.
De nem jönnek ide, nem bántanak itt a laktárt.
A rosszabb-rosszal nem tudjuk előzni. Kedves édesanyák, nem mondták a gyermekeidnek. Nekem az anyukám azt mondta, kisfiam, gondolj arra, nyáron Balatonfüreden üdültünk, és ott fürödtünk együtt, a család, ott sétáltunk a sétányon, milyen szép volt, gondolj erre. És én arra gondoltam. És eltűnt a farkas kép. Tehát a gondolataimat kicserélte. Ösztönzött, hogy cseréljem ki a gondolataimat. A rossz gondolatot jó gondolatra. A rossz képzeletet jó képzeletre. Csere. Tehát magyarul én azt értem meg, amikor emberek időznek a rossz fölött, és csak mondják, mert ez a rossz, az a rossz, ez se jó, az se jó, stb. Ez nem megoldás. A jót kell mondani. A jót kell fölé emelni. A sötétséget nem lehet kiűzni sötétséggel vagy seprűvel. A sötétséget világossággal lehet kiűzni. Ki kell nyitni az ablakot, ugye? Be kell engedni a fényt, fel kell húzni a redőnyt. És ez a gondolatcsere lényege. Önök is gyakorolhatják már máma. Megfigyelhetik. Jön egy rossz gondolat. Jön egy vád, egy kritika. Ez az amaz. És kezdi az ember, ilyen az... Ne erre gondolj. De nem csak ilyen kis álomban, gyermetek dologban érhető ezt tetten, hanem emlékszem rá, egy nagy tapasztalat volt ez számomra. Néhány évvel ezelőtt egy kedves idős hölgynél voltam, aki pontosabban hát egy ilyen lelki anyukám, ő, aki édesanyám meghalt már régen, és hát ő valahogy úgy fiává fogadott, és számomra ez hatalmas nagy lelki élmény, hogy egy igazán bölcs, helyes életmódot folytató, helyes gondolkodást folytató asszony ő a férjével egyetemben. És hát nagyon szép házasságban éltek, tényleg olyan ideális házasságban, amire példát nem láttam máshol sehol. És aztán meghalt a férje, az én lelki apukám, és hát persze rögtön Győrből mentem le az ország túlsó felére, Elekre. És mondhatnám, az első óráktól kezdve ott voltam vele, ami a dolog lényege, hogy hát egy olyan házasság tört meg most ezzel a halállal, ami 50 évig tartott, és maradéktalan boldogságban, azt kell mondanom. Teljesen uralták a helyzetét, és ők tényleg tökéletesen boldogok voltak. Velük együtt lenni, néhányan, akik ülnek, ismerik őket, tudják, és azt hiszem, hogy bizonyíthatják, amit mondok, az igaz, hogy a velük egy szobában lenni maga volt a nyugalom és a béke. Ha csak leültem abban a szobában, ott mindig derű volt, öröm, és ott meg lehetett nyugodni, nem kellett magyarázkodni, nem kellett bizonygatni, meg semmit. Hazaérkeztem. Ott ilyen érzése volt az embernek. Hát meghalt Jaja, ugye így hívták a férjét, Granár János, különben a nevét is kimondhatom, mert rendkívüli ember volt ő, 93 éves korában. És hát ott egy héten keresztül hallanom kellett a telefonokat, mert ugye egy szobájuk volt, egy idősek otthonában vagyunk, hogy felhívták őt, vagy százan, és mindenki a részvétét fejezte ki, és hát azt láttam, hogy az arcán mosoly van, de a szeméből folyik a könny, és így beszél a telefonban. És sok-sok ilyen beszélgetés után egyszer csak megkérdeztem tőle, hogy hát anyukám, hát nincsenek rossz gondolataid, hogy te most már egyedül maradtál, hogy most már milyen rossz lesz nélküle, és hogy mi lesz veled. És hát így mondtam ezeket, tudják, ismerik ezeket, nem kell hozzá nagy fantázia, ugye? Most már többé nincs. Magányos leszel. Dehogy nincs, Atikám. Folyamatosan ezek a gondolatok törnek rám. De egy pillanatra sem engedem, hogy uraljanak. Mert ezt megtanultam. Megtanított a Teremtő, hogy egy pillanatra se engedjem meg, hogy ezek a gondolatok uraljanak. És uralta. És azt mondja, tudod még mit tanított meg? Azt, hogy úgy gondoljak rá, ha rám tör a hiánya, hogy nem mint veszteségre gondoljak, hanem mint nyereségre, hogy vele élhettem 50 évig. És emlékezzek azokra a dolgokra, amiket átéltünk együtt közösen, arra sok szépre. És ez működik. Próbálják ki. Nehéz helyzetekben. Működik. A legjobban azzal tudjuk tisztelni elhunytunk emlékét, elhunyt szerettünk emlékét, hogyha mi az életében példamutató, azt kövessük. És ne azon rágódjunk, hogy jaj, milyen kár, hogy nincs, hanem adjunk hát azért, hogy velünk élhetett, hogy vele lehettünk, hogy kitüntetett a sors, hogy őt ismerhettük, és vele együtt szép tapasztalatokat élhettünk át, és hát nem beszélve arról, hogy ő neki van hite arra is, hogy még fognak találkozni, és úgy szeretne élni, hogy találkozzanak. És én ezt láttam, hogy működik. Azóta évek teltek el, és a mai napig is működik. Innen is majd oda megyünk le. Egy egészséghét lesz ott Teleken, és hát ez működik. Gondolatcsere, ne feledjék el, hatalmunkban áll, hogy mit gondolunk. A választásunktól függ, hogy mire irányítjuk a gondolatainkat, és így írja a szerző, hogy nem kellene, hogy állandóan az élet súlyait megkétszerezzük azzal, hogy mindig rájuk gondolunk a nehézségekre. Gondolatmenetünk megváltoztatása céltudatos erőfeszítésbe kerül, de lehet változtatni. Boldogságunk a jelenlegi és az eljövendő azon múlik, hogy tekintetünket kellemes dolgokra függesztjük-e, elfordulunk a sötét képektől. Ez egy törvény. Ez egy törvény. Érdekes, hogy 2000 évvel ezelőtt Pál apostol pontosan értette ezt a törvényt. Atyám fiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jóhírűek, ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Kedves hallgatók, a stressz legyőzésének egyik alapvető lépése a gondolataink uralása. És ez tőlünk függ. De a képzeletünket is uralhatjuk. A rossz képzeleteket, a rossz képeket cseréljük fel szép képekkel. Ne hazudjunk. Nem hazug és álvilágról beszélek, hanem a valós élet szép képeiről, emlékeiről. Emlékoszlopokat állítsunk a velünk történt jó dolgoknak, ha kell, írjuk le, és döntsünk. És a magunk akaratát is néha felül kell vizsgálni, mert lehet, hogy van fölöttünk, mögöttünk egy jobb akarat. Lehet, hogy valaki jobban szeret bennünket, mi magunkat, és nem véletlenül mondta Jézus is a Gecsemáné kertben, hogy ne az én akaratom legyen meg. Mert van olyan eset, amikor az embernek a saját akarata nem jó. Az önzés felé vinni. A beszédünket is uralhatjuk, hogy miről beszélünk, ha már a gondolatainkban, a képzeletünkben, az érzéseinkben jó dolgok vannak, akkor azt fogjuk kifejezni. A szív teljességéből szól a száj. Bátorítunk, szeretetteljes szavakat szólunk, kedves szavakat szólunk, vagy mindig a másikba odaszúrunk valami tüskét. Mind az élet, mind a halál a nyelv hatalmában van, mondja Salamon. És ki mind szeret ezzel élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Ha mindig szurkálja a másikat a nyelvével, és pusztítja, és öli, akkor halált fog aratni. Ha pedig gyógyító beszéde van, akkor megeleveníti még a holtakat is, mondja. Ugye, tehát ilyen hatalma van a beszédnek. Nem beszélve a cselekedetekről, még az érzésekről egy szót. Emlékszem rá, amikor a megbocsátásról írtam a könyvet, akkor nagyon mélyen érintett, hogy az a tapasztalat, hogyha valaki eldönti, hogy megbocsát, mert a megbocsátás nem érzelmi kérdés, hanem akarati döntés, akkor nagyon sokszor előfordul az, hogy mondjuk egy hét múlva, egy hónap múlva egyszer csak az érzései felkavarodnak az embernek, és úgy érzi, hogy hát már megint azok az érzések előjönnek, hogy mit tett velem. És ilyenkor uralnunk kell az érzéseinket. Az érzéseink nem a valóságról adnak számot, mert az a valóság, hogy én megbocsátottam. Akaratommal döntöttem, hogy én megbocsátottam. Az érzelmeim pedig le akarnak húzni, és vissza akarnak rántani. És nem engedek nekik, ha bölcs vagyok. Ha engedek, akkor az érzelmeim fölénülnek az akaratomnak, az értelmemnek, és már megint haragszom rá. Már megint indulat, harag, neheztelés, gyűlölet van a szívemben. És már megint vétettem. És megint nem bocsátottam meg. Nagyon veszélyes játék ez. Élet és halál függhet ettől. Ilyenkor mondjuk azt, nem, az érzelmeim nem a valóságról tanúskodnak. Tehát hallgassanak. A valóság az, hogy megbocsátottam. Ha ilyen jól emlékeznek az érzelmeim, emlékezzen az akaratom is, hogy megbocsátottam. Tehát az érzelmeinket is ki kell cserélni. Ez tőlünk függ. A cselekedeteinket rendkívül értékes gondolat ma itt a fejezet végén ennek a könyvnek, azt írja a szerző, hogy a jó tétemény kettős áldás, segít azon, aki gyakorolja, és azon is, aki részesül benne. Az a tudat, hogy jót tettünk, a beteg test és lélek egyik legjobb gyógyszere. Az a tudat, hogy jól végeztük el feladatunkat, és örömet szereztünk másodnak, felszabadultá, és boldoggá teszi lelkünket, és új életre kelti egész lényünket. Ez igen. Ennek van értelme, jót tenni. A szanatóriumainkban az egyik alaptétel, hogy az orvosok bátorítják a betegeket, hogy keressenek náluk egy betegebb embert, egy náluk betegebb embert, és szolgálják. Segítség. Kérdezzék meg, hogy van? Miben segíthetnek? Mert ezáltal gyógyulnak, így mondja Ézsaiás könyve, ezáltal te gyógyulásod gyorsan kivirágzik. Ez az igazi böjt. A következő lesz a böjt előadás, ugye 2 óra múlva. És ezt mondtam, hogy kétféle biokémiai rendszer van a testünkben, ez működik. Ez tény. A tudomány megállapította, megdönthetetlen valóság. És mi döntjük el, hogy milyen lelkiállapotunk van, hogy melyiket kapcsoljuk be? Az egyiket ismerjük, az adrenalin rendszer. Mert beszéltem róla. Ismerjük, hogy hogyan hat, az egész szervezet erőjét mozgósítja, elmondtuk, stb. De nekünk egy dolog fontos most, itt alul. Az immunrendszer legfőbb ellensége. Elnyomja az immunrendszert. Egy erőteljes stressz nullára szinte leviszi az immunrendszer. Egy erőteljes stressz hatás után könnyen megfázunk, megbetegszünk, leromlunk, ránk tör valami betegség. Főképp, ha elnyúló, krónikus stresszről van szó. Ugyanis az adrenalin negatív hatást gyakorol az ellenanyag működésre. Számunkra ez a döntő. Tehát önérdek, egészségvédelem, hogy ne engedjük azt, hogy a stressz eluralkodjon rajtunk. Ne engedjük azt, hogy a nyomás, a feszültség, az öntudat, az önváda, a bűntudat gyötörjön bennünket. Ne adjunk ennek teret. Van rá megoldás. Ha valaki őszintén belátja a vétkét, és keresi azt, aki megszabadíthatja attól, megszabadulhat. Utána nem kell önmagát vádolni. Szabad. Így mondta Dávid, boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és a lelkében csalárság nincsen, mert vétkemet bevallottam néked, és te levetted róla a bűneimnek terhét. ismerjük azt az érzést, amikor leszakad rólunk a lelkiismeret fordulás, amikor valakitől tudunk bocsánatot kérni. Hát ennél nagyobb dolog alig van az életben, utána az ember úgy érzi, mintha újrakezdhetné az életet, hogy tiszta lappal indulhat újra, és lehetséges ez. Hát éljünk ezzel a nagy kiváltsággal. És a második rendszer az endorfin rendszer. Az endorfin csodálatos dolog, a napfény, a levegő, a víz, a mozgás, a pihenés, a helyes táplálkozás, a mértékletesség, önuralom és a lelki nyugalom vagy Istenbe vetett bizalom az endorfin termelést serkenti a szervezetben. De a mosoly is, a kedves szó is, a szeretet, a szerelem, a simogatás endorfin termel. Ha kimegyünk a természetbe, endorfin termelünk. 12 perc izzasztó mozgásnál ötszörös szintre emelkedik az endorfin szintünk. Ez az egész életet javítja, jobb közérzetet teremt, kedély állapot javító, javítja a memóriát, a szexuális életet, helyrehozza a vérnyomást, verejtékezést, stb. Stb. És mi a dolog lényege számunkra? A legnagyszerűbb immunerősítő. Az immunrendszert maximális szintre emeli. A nevetés is. A nevetés radikálisan növeli az immunrendszer. Csak ugye az a fontos a nevetéssel, hogy lehetőleg ne olyan dolgokon nevessünk, ami más kárán van, hanem olyan, ami ugye építő és humoros. Ugye van sokféle humor, igen, lehet nevetni, szabad nevetni. A vidám elme jó orvosságul szolgál. És hát figyeljék meg, hát a legnagyszerűbb immunerősítő. Eldönthetjük, hogy melyik úton járunk. Mi választhatunk? Adrenalin rendszer, vagy endorfin rendszer? Egy régi mondást találtam, így szól, hogy minden dolognak van egy fényes oldala, ez az igazi oldala, ezt keresd. Minden dolognak van egy sötét oldala, ez a hamis oldala, ne ezzel foglalkozz. Ne ezen időz. Ne ezt töltse be az elmédet, ugye never mind it, ugye elme. Az elméd ne ezzel foglalkozzon. Három nagy gondolat segít a nehézségekből kikerülni. Elfogadás, elismerés és szeretet. Már mondtam, fogadjuk el a dolgokat úgy, ahogy vannak, és fogadjuk el embertársainkat, fogadjuk el az érzéseiket. Ha valaki azt mondja nekünk, egy házastársunk, barátunk, én így érzem, még ha nem is értünk vele egyet, most mit tudunk csinálni, ha ő úgy érzi? Hát úgy érzi, akkor hát úgy érzi. El kell fogadnunk azt, amit ő érez. Esetleg elmondhatjuk, hogy mi másképp érezzük. De nem szabad erőltetnünk, hogy másképp érezzen, mert nem tud másképp érezni. El kell fogadnunk önmagunkat is. Olyannak, amilyenek vagyunk, rendelkezzünk reális önismerettel. Ne váljunk magunktól többet, mint amire képesek vagyunk. Nagyon sok ember egy állandó, alacsony önértékelésben él, és állandóan leértékelve önmagát vádolja, és semminek tartja. Nem helyes. Valaki bennünket nagyon nagyra értékel, minden szemét. Az a személy, aki mi vagyunk, pótolhatatlan. Teljesen lényegtelen, hogy így vagy úgy néz ki, vagy milyen talentumokkal rendelkezik. A teremtő számára pótolhatatlan egyedi érték. Ez nem szorul bizonyításra. És bocsássunk meg mindenkinek, és magunknak is tanuljunk meg megbocsátani. Erről külön nagy téma, ugye a Gyógyító Megbocsátás című könyvemben erről hosszan írok. Ajánlom kedves figyelmükbe, mert én azt vettem észre, hogy az emberek életét a legjobban nyomorítja az, hogy nem tudnak megbocsátani, meg bocsánatot kérni. Hányszor kértünk mostanában bocsánatot? Ha nem, akkor baj van velünk. Gondoljuk át. Vagy tökéletesek lettünk volna? Akkor önöknek kéne itt állni és bennünket tanítani. Én se vagyok az. Én rendszeresen, napi szinten, nem tudom, hányszor kérek bocsánatot, sajnos. Itt tartok. De ennyiszer megszabadulhatok. Ennyiszer átélhetem a szabadítás élményét. Bátorítsuk egymást. Ne állandóan a kritikus szemléletmóddal közelítsük meg a másik embert, hanem bátorító szavakat szóljunk. Mondjuk ki azt, hogy mi az, ami a másikban szép és érték. Van ebben a nyitott szemmelben egy kiváló cikk, ajánlom figyelmükbe, nem látom a számot hirtelen meg, de erről majd megismerik. Matus István írta, hogyan győzhetünk a rossz szokásaink felett. Ha a rossz szokásán rögződött bennünk az, hogy mindig más kritizálgatunk, akkor tanuljuk meg azt, hogy dicsérjük az értéket. Felelős vagy gondolataidért, egy másik cikk. Nagyon értékes, Matos István. A legjobb védekezés a gondolkodás. Nem véletlenül a gondolkodást kezdtem én is kiemelni, mert ez az embert irányító, mozgató tényező. És a harmadik, fejezzük ki a szeretetünket, mutassuk ki a szeretetünket, kezdeményezzük a szeretetet. A teremtő mindig kezdeményez. A tékozló fiú jött a hazai házhoz, és az apa futott eléje. A fiú még egy szót se szólt, már megölelte, megcsókolta, átölelte. Kimutatta a szeretetét, és a fiú csak nézett, hogy hát én hogy mentem el, szídva, eltékozoltam az életet, és ő így szeret. A szeretet nem feltételhez kötött, hanem feltétel nélkül az igazi szeretet. Az igazi szeretet nem fogy el, mondja a szeretet himnusza. Ha kifejezzük a szeretetünket, és adjuk a szeretetünket, akkor mások sorsának részeseivé válhatunk, és gazdagodhatunk ezáltal. Szeretet, elfogadás, bátorítás. Három nagy gondolat, nem bonyolult szavak, írják le. Véssék a szívükbe ezeket a szavakat. Gyakoroljuk, és ezáltal gyógyulunk. Amikor hajnalunktól felkeltem itt a lébőtáborba, ott egy falusi környezetben voltunk, halálos csend, galambúgásra, madárcsicsergése, tyúkokotkodására és kakas hangra. Rendkívüli mértékben élveztem, hogy nem autókat kell hallgatnom, meg kipüfögő, meg felbőgő szirénákat. És elgondolkodtam azon, hogy ezek a kis madarak, se házuk, se otthonuk, se csűrük, semmiük nincs, csak egy kis tollazatuk. Még az aznapi élelem sincs előre lekészítve nekik. És mégis vidámak. És mégis örülnek az életnek. Nincs, idézi a könyv, a dicsőítő és hálás lelkületnél nincs jobb orvossága a testnek és a léleknek. A hálás lelkületnél nincs jobb orvossága a testnek és a léleknek. Vegyük számba, hogy minek örülhetünk. Emlékszem rá, egyszer voltam Balatonnál, egy napra lementem, és rendkívül nyomasztott valami. Lementem a partra. Aj, mondom, itt ezt meg kell beszélgetnem a teremtőmmel, ezt a problémát. Olyan szép volt a napfelkeltem, hogy jaj, de gyönyörű ez a napfelkeltem, micsoda távlat, micsoda szép. Jaj, de itt van az én nyomorult problémám. Arrébb mentem, ott voltak a hattyúk, kacsák, vidáman, mosakodtak, játszadoztak. Jaj, de szépek ezek a madarak, tele élettel. Jaj, de itt van az én nyomorult problémám. Megyek arrébb, móló felé, ott van a gyönyörű virágágyás, talán ismerik sokan, tele virágokkal. Jaj, de szépek ezek a virágok, tele élénk színekkel. Jaj, de itt van az én problémám. És egyszer csak a belső hang megszólal. Adj hálát azért, aminek örülhetsz. És én két órán keresztül ezután számba vettem, hogy miért lehetek hálás. És a problémámmal mi lett? Mint a köz szétfoszlott, és megszűnt. A dicsőítő és hálás örömteli lelkületnél nincs jobb orvosság a testnek és a léleknek. Emlékezzünk rá, hogy az idős néni is hogy győzte le a legnagyobb stresszt? Azt, a halál 100 pont, nincs magasabb stressz. A szeretünk elvesztése 100 pont. Legyőzte a dicsőítő és a hálás lelkületét. Nem a haláláért adott hálát, az fájt, amiatt folyt a könny a szeméből, hanem azért adott hálát, hogy vele élhetett, és ilyen szép házasságban élhettek. És a sok szép tapasztalatért, azért igen, és a számba vette. Kedves hallgatók, valaki nekünk azt mondja, hogy szeret. Elfogad, bátorít és értékel. Azt mondja a Teremtő Jeremiás könyvében, hogy örökké való szeretettel szerettelek téged. Személy szerint mindannyiunk. Kedves vagy az én szemeimben, becses vagy és én szeretlek. Elhisszük ezt? Ne félj, mert megváltottalak. Neveden hívtalak, nem más név, nem téveztem el a nevedet. Pontosan tudom, ki vagy. Ha elhisszük, akkor megnyugodhatok, hogy mi szeretett lények vagyunk. Olyan értékesek vagyunk, hogy az, aki így szeret bennünket, az életével fizetett értünk. Ennél többre bennünket senki se értékelhet. Hogy az ő életét a miénk alárendelte. Miért vagyunk ilyen fontosak neki? Miért szeret bennünket a Teremtő? És a sorsunkról mit gondol? Mi lesz velem? Magányos leszek? Nyomorultul fogok meghalni? Nem lesz semmi? Én tudom az én gondolataimat, amit felületek gondolok. Békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. Valaki így gondol ránk. Ha elfogadjuk, el tudjuk ezt hinni, akkor a lelkünkben béke lesz. Így írja ez a könyv. Az a szeretet, amellyel a megváltó árasztja el az ember egész lényét, éltető erő. Gyógyításával megérint minden létfontosságú szervet, az agyat, idegrendszer megerősítése, a szívet, az idegeket, ezzel lényünk legmagasabb rendű képességeit tevékenységre serkenti. Száműzi a lélekből a bűnt és a bátot, az aggodást és a gondot, amelyek felőrlik életerejét. Ez a szeretet derűt és nyugalmat hoz, olyan örömet ültet a lélekbe, amelyet semmiféle földi dolog nem tud elrontani, a gyógyító, éltető örömet. Ezekről beszéltem, ezt említettem. Napi tanácsok is lehetnek, az életmódunkkal is segíthetjük, hogy ne merítsünk a mély stresszkészletből, ne vigyünk haza munkát, ne reggelizünk bőségesen, ne ígyünk kávét és üdítőt, ígyünk tiszta vizet, ne akarjunk többet teljesíteni, mint amit meg tudunk tenni, hogy siker élményben legyen részünk. Hát ne toljunk ki magunkkal. Ne olyan célokat tűzünk ki, amit úgyse tudunk teljesíteni, hanem olyanokat, amiket tudunk teljesíteni, és ha túl teljesítjük, akkor örülünk. Ez tőlünk függ. Erről már beszéltem. Még néhány gondolat és befejezem. Új szellemi feladatok és tevékenységek, mozgásformák megtanulása erősíti az idegrendszert, a kreativitást fejleszti az emberben. Hívtam gyerekeket az egyik táborunkba, hogy gyerekek, rajzoljunk. Mi nem tudunk rajzolni, ti csak hiszitek. És megmutattam nekik egy technikát, hogy hogyan lehet rajzolni ilyen virágot. Egy perc alatt lehet ilyet rajzolni. Utánozzátok. Megmutattam a technikát. Tudtak rajzolni? Ezt már ők csinálták. 5-10 perc múlva. Önök is tudnak rajzolni, tudják? Bementem a zeneművészeti szakközébe, tanítottam Győrben, és bementem az osztályba, egyik osztályba, gyerekek, ma zenét szerzünk. Egy dal szerzünk és elénekel. Mi nem tudunk zenét szerzni, csak a zeneszerző szakosok. Mondom, azt csak hiszitek. Úgyhogy 2 óránk van, ne húzzuk az időt, egy dalt kell szereznünk, és kánonban utána el kell énekelni. Hát, mi legyen a téma? Egy májusi, júniusi mező. Jó, rendben. Valami verset kéne erre írni. Gyere, mindenki kap 10 percet, gyorsan írunk egy verset. Én is. Csend, írtuk a verset. Tudtak verset írni? Csak tudtak verset írni. A legjobbakat kiválasztottuk, összeszedtük, egy fél óra múlva megvolt a vers. A másik fél órában mondom, milyen dallam illene ehhez, egy mezőhöz. Elkezdte egy dudorászni dallamot. Én még kottát sem tudok írni, sem olvasni. Mondom, de ti tudtok, gyorsan valaki a legjobb dallamokat leírtuk, a kottát felírtuk, 4 sor, a 4 sor szöveg megvolt, kotta, a dallamokat írjuk le. Csiszoltuk óra végéig, még egy 10 percig a következő órából, utána elénekelték, beénekelték, a másfél óra múlva 4 szólamban elénekelték. Tudnak önök is zenét szerezni, verselni, rajzolni, festeni. Képesek vagyunk rá. Csak fel kell ébreszteni ezt az alkotóerőt. El kell hinnünk, gyakorolnunk kell. Természetesen hát lehet, hogy nem leszünk Michelangelók, meg Chopinek, ugye, de nem is ez a cél. A zene mindenkié, az éneklés mindenkié. Ezt nem sajátíthatja ki néhány zseni. Mindenkinek joga van alkotni. Kitalálni szép gondolatokat. Új mozgásformákat megtanulni. A gyerekekkel mindig jó együtt lenni. Az ember, itt tornánál is, amikor reggel tornázgatunk, mindig mutatok olyan mozgásokat, amiket nem tudnak megcsinálni. Aztán eltelik néhány nap, és aztán közeledünk hozzá. És akkor mondtam hölgyeknek, volt még 80 éves hölgy is, hogy rendben, akkor a hasizmunkat erősítjük. 400 hasizmot megcsináltunk a harmadik, negyedik napon. És nem tudtam elérni senkivel, hogy hasizomláza legyen. Hát folyamatosan csináltuk, és szépen fokozatosan növeltük a számot. De volt is eredménye, mert aki szeretett volna megszabadulni a fölöslegtől, az szabadulhatott aktívan. Na a lényeg az, hogy festhetünk, alkothatunk, ezek a gyerekek képesek voltak rá, és tudtak örülni neki. Az alkotó erőinket ébresszük fel. Megmutattam nekik, hogy hogyan lehet festeni egy ilyen kis virágot, és aztán képesek voltak egyéni módon festeni. Ez a 8 alapelv is gyógyít. Ugye itt fejezem be. És a természet is erősíti az idegrendszerünket a nyugalmával, a napfény, a csodálatos melegével, immunrendszert erősítő hatásával, a tiszta levegő és az egyenes tartás, a helyes légzés, a bőséges vízfogyasztás, a zuhanyzás, a mozgás, a pihenés, a helyes táplálkozás, és hát ne feledkezzünk el a lélek kenyeréről sem. Köszönöm szépen a figyelmüket!